Nem tudta, mióta ül már ott a söntés sarkában, talán egy órája, talán egy örökké valóság óta, de egyre világosabban látta, hogy megszökni a szenvedés elől volt ereje, ám a halálhoz nincsen elég bátorsága. A gyönge emberek hirtelen elhatározása volt az egész, egy hamleti elszánás, de csak Poloniust találta, nem azt, amit el akart pusztítani. Az van és lesz, hiába próbálja most lehunni szemét, mint a struc a homokban. Nem tudott fölkelni és elmenni, hogy végezzen magával. Valami nagyobb erő görcsösen leszögezte a sarokba, embereket kellett látnia, akik élnek és élni akarnak, félt a szállodai vagy akár az utcai magánytól. A revolver, a jó barát revolvere égette az oldalát, de ezt nem lehet olyan könnyen eldobni, mint egy eltépett arcképet. Most már a lassan megvilágosodó bizonyosság előtt, hogy nem tud még meghalni, és a még keservesebb bizonytalanság előtt, hogy most már talán végképpen eljátszotta az életét, tompa, mély csüggedés fogta el, valósággal szédülést érzett, meg kellett kapaszkodnia az asztal szélében, elsötétült előtte minden, a Biblia szavát suttogta maga elé, mint egy eszelős. Elvégeztetett. A pincér aggódva nézett rá, ahogy elsietett mellette, ő pedig szinte szégyenkezve gubbasztott egyedül, mint a középkorban a leprások. Hosszú révedezéséből arra ébredt, hogy nyílik az ajtó, és nagy társaság csörtett be rajta. Színészek és színésznők voltak a Hoffmann meséi előadása után éhesen és szomjasan. Elől jött ő, akinek láttára Orbán Gergely egyszerre forróságot és hideglelést érzett, a karcsú elegáns urral karján, bizalmasan rózsás arccal kivágott kebellel. Egyenesen a fényes terembe tartottak, mint akik mindennapos vendégek itt. Őket követte, mint kíséret a színészek és színésznők tarka csapata, a kövér buffó hozzá hasonló nejével, a hórihorgas jellemszínész két kardalos nővel az oldalán, dúdolva, mint aki már becsípett. Rá se néztek Orbánra, aki a szögletben még jobban félrehúzódott, de az utolsó, aki bejött, egy joviális, kissé pocakos, de fürge emberke, egészen váratlanul megállott, körülnézett, és amint rátévett a tekintete, hirtelen kitárta karjait, és szinte harsogó örömmel röpült feléje. Orbán Gergely valósággal megdermedtettől a nem sejtett találkozástól, de egyúttal valami ismeretlen jó érzés is végig borzongott benne, mint a fuldoklóban, aki az utolsó pillanatokban deszkaszálat talál. Ha-hó, ha-hó, kiáltott felé az újonnan érkezett. Hát te hogy kerülsz ide? Azt hallottam, hogy a világ végére helyeztek, és most itt találok, de nagyon örülök neki, testvér. Hatalmas csókot nyomott Orbán jobb arcára, és helyet foglalt a piros asztal mellett. Bikádi Adorján volt a tenorista, Orbánnak a szép várhelyi napokból jó barátja, egy kedves, könnyelmű, csupaszív nagygyerek, három kisgyerek apja, aki mindenáron szolid nyás polgár színében akart feltűnni, és mint javíthatatlan bohémet ismerték országszerte. A haját egész rövidre nyíratta, kockás kerek sportsapkát viselt, angol favipát szitt, és itt a söntésben kocsisokkal és kucséberekkel beszélgetett a világ soráról, a nehéz megélhetésről, de gondosan titkolni igyekezett, hogy ő színész, komédiás, bár mindenki tudta róla. Ő a műveltségével akart hódítani az egyszerű emberek között. Állandóan latin idézetekkel élt, előkelő összeköttetéseivel dicsekedett, és legnagyobb sikerének azt tekintette, hogy kártya kunsztjait megtapsolták. Egyszer lemondatta az előadást a színházban, mert összeveszett a direktornéval. A Faustot kellett volna énekelnie, de 10 óra tájban beült a söntésbe, és fuvarosoknak végig énekelte az egész repertoárját, akkor este nagyon boldog volt és elégedett. Hát mi szél fújt ide, testvér? Kérdezte tovább Bikádi helyet foglalva, miközben fél liter bort rendelt szódával, és megtömködte a pipáját. Vacsorát még nem rendelt. Azt éjfél tájban a fényes teremben szokta elkölteni, mivel az úri társasággal is jóban kell lenni, és a második vacsorát hajnal felé egy kurta kocsmában fogyasztotta el, nagy adag pirítós kenyeret rumos tejával. Orbán összeszedte magát, mindenképpen erőlködött, hogy meglepetésére zavarát Palást tolja, és azon volt, hogy a világ legtermészetesebb hangján válaszoljon, nem egészen sikerült. De Bikádi nem vett észre semmi különöset. Csak úgy benéztem egy kicsit, a várost akartam látni. Tudod, hogy élek most, ha ugyanezt életnek lehet mondani. Egy kis kiruccanás az egész, még éjjel megyek vissza az első vonattal. Holnap reggel már megint a robotba állok. Ki sem mondhatom, hogy örülök a látásodnak, öregem. Nem is sejtettem, hogy te most itt vagy és énekelsz. Ha tudom, hát el nem mulasztottam volna, hogy meghallgassalak. No, de ilyen szerencsés véletlen, hogy itt találkozunk. Ezeket az utolsó mondatokat már egészen őszintén szívből egy nagy föllélegzéssel mondta. Titkon mélységes hálát érzett Bikádi iránt, hogy eljött és eszébe jutott a csoda, amelyről a modern drámák hősei beszélnek. Bikádi egész lénye valami különös jótékony delejességet sugárzott a lelkébe, az életöröm áramát, amelytől fölolvadt és fölengedett benne minden kínos és keserves gyötrelem. Élni fogok, újjongott benne egy láthatatlan erő, amely eddig bénán és némán vergődött a nyomorúságos és kicsinyes viszonyok hínárjában. A tenorista vígan pöfékelt, csillogó fekete szemeit végigjárott a füstös szobában és a fényes teremben. Olyan otthon volt itt, mindenünnen mosolygó arcok üdvözölték. Ma nem énekeltem egyáltalában, egy idő óta pihenek és élek. Énekelni szép, de élni jó. Ha nagyon gazdag volnék, hát minden este beülnék egy kis kocsmába, és ott a szegény embereknek ingyen mutogatnám a hangomat. Utálom a színészetet, tudod, az egész csak hiúság vására, és mennyi intrika, de mennyi intrika. Az igazgató minden áldott nap névtelen leveleket kapott, amelyekben engem kifogásoltak, a második tenorista iratta őket az ideáljaival. Hát jó, mondottam, és orvosi bizonyítvánnyal hosszabb pihenőt kértem. Most úr vagyok. Semmi bajom, mióta nem énekelek, nyilvánosan híztam 3 kilót. Szeretnék egy kis házat venni valahol nagyon messze ettől a művelt világtól, ahol nincs intelligencia, csak jó emberek vannak, meg levegő, ég, fák, füveg. Egy nagy karosszékben ülnék egész nap, pipázgatnék, iddogálnék, és fütyülnék a színészetre. Erre gyűjtöm a pénzt. De amikor már azt hiszem, hogy együtt van, mindig közbe jön valami. Meglásd, egyszer csak ott termek nálatok, az elég messze van, hallom, ott jó lenne megtelepedni. Nézd, milyen szép nagyra nőttek már a gyerekeim. Ezzel gyöngéden színe áhítatosan előhúzott a tárcájából egy fényképet, amelyen egy kis göndörfürtű szőke és pisze kerubin mellett két gyönyörű kislány nevetett, mint a boldogság Orbán Gergelyre. A fiam, a Laci remekül hegedül, a mesterei nagy jövőt jósolnak neki. Tüneményes művész lesz, mondják, az apja fia, de legalábbis nem egy komédiásnak. Utolsó népség, cimborám, én mondom neked, utolsó népség. A lányaim zárdába járnak, kis ördögök, attól tartok, hogy ezekből mégiscsak színésznő lesz. Nagyszerű gyerekek, úgy utánoznak mindenkit, hiába az apai vér van bennük. Ha nem te, cimbora, mi van a szerelemmel? Remélem, kiheverted már azt a komiszbestiát. Várhelyen az egész társulat rajtad mulatott, amikor szerenádokat adtál neki az ablak alatt, míg ő valamelyik babájával pihent a babérain, a kis tehetségtelen. De a lotyónak nagyon ügyes volt, azt már meg kell adni. Hogy téged becsapott és kiátszott, azon nem csodálkozom, de hogy azt az égetni való uzsorást a disznos Steinert is a falhoz állította, hát ehhez zsenialitás kell. Mások mulattak rajtad, én nagyon szívemből sajnáltalak, de hát most már remélem te is kiábrándultál belőle, meg kellene már házasodnod, ez való a rendes embernek. Azért attól élheted a világodat, látod, én is egész jól megvagyok. Táplálkozás és szaporodás az élet, akármit beszélnek is az okoskodók. A tenorista harsogott vidáman, szaporán, Szemei csillogtak, mindent elmondott a barátjának, ami a szívén feküdt, az egész életét, közben nagyokat szippantott a pipából és a borból, és Orbán Gergely úgy melegedett ennél a nyájas pattogó beszédnél, mint a téli viharból megtélt vándorlegény egy derűsen duruzsoló kandalló lángjai mellett. Olyan jó volt felejteni, megszállítani a titkos könnyeket, amelyeket befelé hullatott, az életbe ismét visszatérni kissé, és meghatottan látni, hogy vannak még emberek a földön, akiknek nem gyötrelmes talány, de egyszerű, egészen egyszerű jó érzés az élet. A szomszéd teremben pesgőt bontottak. A cigány veszettül húzta, Orbán az ajtón keresztül nézte a nőt. Elhízott szeplős arca erősen kifestve, a hangja rekett és durva, mámoros szeme üresen, unottan pislogott körül, nagyon közönséges volt. Adrien a vele szemben ülő barátjához beszélt, aki a két kardalos nőnek mondott kétes értékű bókokat. Fiam, én nem hagyom magamat kinevettetni, állandóan epizód szerepeket sóznak rám, most is az Izidórát kapom a bánkbánból. Ez nekem nem feladat, ez a vacak szerep, ez még a baronka is sem ambicionálja, direkt sértő rám nézve. Azután hangosan panaszkodott, hogy az új cipője szorít, egy számmal nagyobb kellene neki, majd a lakbér miatt kesergett, és közben mohón szürcsölgette a zizegve gyöngyöző aranylét, és végezetül hosszú, keserves ásításba fúlt a hangja. Gyerünk aludni, szólalt meg végre türelmetlenül, és erősen belekarolt a barátjába. Mikor kimentek, fejével egykedvűen biccentett Bikádi felé, utána egy pillantást Orbánra is vetett, azután zavartan, tétován, félig mámorosan, félig álmosan, kitámolygott a fűszeres, füllett tavaszi éjszakában.